kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egréjesek december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a béke ügyét. Donald Trump az ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldása vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Trump közelének nevezte a megegyezést. Az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz fel Kijevvel szemben, jelentette ki Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Közben az ukrán külügyminiszter felszólította a világországait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen, mert ezek aláássák a béke folyamatot. Kína második napja folytatja a Justice Mission 2025 elnevezésű hadgyakorlatát Tajvan körül, amelynek keretében rakétákat lőtt ki a sziget partjaihoz közeli vizekbe. A kínai népi felszabadító hadsereg kétéltű támadóhajókat, bombázókat és hadihajókat vetett be, gyakorolva a blokádot, precíziós csapásokat és összehangolt támadásokat. Peking a műveleteket szigorú figyelmeztetésként jellemzi a szeparatista erők és a külső beavatkozók számára, utalva a Washington és Tajvan között nemrég kötött 11 milliárd dolláros fegyverszállítási megállapodása. Tajvan elnöke hangsúlyozta, az ország készen áll a védekezésre, de nem kívánja eszkalálni a helyzetet. Háború, migráció és energiabiztonság a teljesség igénye nélkül ezen sorsdöntő kérdésekre Brüsszel rendre téves válaszokat ad, gátolva ezzel az európai emberek boldogulását és lényegében veszélybe sodorva a teljes kontinens jövőjét. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. A brüsszeli vezetés kudarcos mérlege egyértelmű, Európa országai napról napra sodródnak bele a háborúba, és amíg migránsok lepik el a nyugati nagyvárosok utcáit, addig a háztartások energiaszámlái brutálisan elszállnak szerte a kontinensen, közölte Szijjártó Péter. Azt írta, ezzel szemben vagyunk mi magyarok, akik elsőként álltunk ki, és tettük világossá, hogy kimaradunk a háborúból, nem fogadunk be egyetlen migránst sem, és nem mondunk le az orosz energiahordozókról, tehát megőrizzük Európa legalacsonyabb rezsi költségeit. Új ipari energiatárolói programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az atom és a napenergia, valamint az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzit forgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János, bejegyzésében felsorolta az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért megnyitották a forgalom előtt az M30-as eddig lezárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb vízterület, tudatta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Bár a szilveszteri ünneplések hangos robbanások kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is, hívja fel a figyelmet Ovádi Péter. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi és a vadon élő állatoknak, tudott az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt kéri, a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát. Végül az időjárásról, sokfelé kisüt majd a nap, később aztán beborul az ég, északkeleten pedig végig több lehet a felhő, húzáporok kialakulhatnak, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős, a hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapító igazgatója. A művész 2004 óta vezette az intézményt, míg nem, ez év márciusában átadta Gáspár Máténak és Polgár Csabának. Tetszik-e neki az új helyzet? Mi a véleménye az új évad előadásairól, az új vezetés művészi elképzeléseiről? Felszabaduló idejét mire használja? Milyen új műsorai vannak? Szilveszterkor miért temetik az emblematikus általa rendezett előadást, a Tótékat? De mindenek előtt mit gondol az idei évad első nagyszínházi bemutatójáról, az Orosz barátról, amiben szerepet kapott ő is? Itt kezdtük a beszélgetést. Az Orosz barát az a legújabb Örkény előadás, amiben láttalak. Ugye ez egy abszolút kortárs dráma, Kemény Lilinek a legújabb darabja, Dohi Balázs rendezésében. 4 időszak jelenik meg ebben a drámában. Egészen visszamegyünk 2000-ig, aztán 2010, 20, 25. Te, néhány színész társaddal, úgy, mint Csákányi Eszter, Znamenák István,
Hajduk. Fica és Hajduk. Fica István, igen, és Hajduk Károly.
Na, az első jelenben veszel részt, és éppen filmekről döntötök. És egyáltalán ez az egész darab úgy látlelete próbál lenni az elmúlt 25 évnek. Mesélj már, hogy ez úgy, hogy is jött ez.
Nem tetszett neked?
Nekem nem, őszintén megmondom neked, hogy nem tetszett.
Szerencsésen nagy port ver föl ez a darab. Vannak hívei, és nagyobb számban vannak ellenzői, meg utálói, értetlenkedői és utálói, ami azt jelenti minden esetben, hogy a darab valamit erre képes indulatokat kelteni. És vannak értetlenkedők, és vannak haragvók, és vannak lelkes hívek. Körülbelül ez a három halmaz van.
És arányaiban?
Egyharmad haragvó, egyharmad értetlenkedő, és egyharmad hív. Körülbelül ez az arány. Én ezzel nagyon elégedett vagyok. Egyrésztről milyen elégedetlen, másrésztről. Az elégedettségemet az okozza, hogy az a gondolata a színház új vezetésének, hogy fussunk végig ezen az elmúlt 20 éven, és ne nosztalgiával fussunk végig, tehát a Örkény Színház elmúlt 20 vagy 25 évének előadásaiból kiválasztott részletecskékből csináljuk egy show műsort, vagy ilyesmi, hanem olyan valakit találjunk, aki ebben a 20-25 évben nőtt föl. Egyszerűen akinek a teljes életvalósága ez. Nincs benne a rendszerváltás. Nincs benne a kádárizmus. Nincs benne 56. Tehát mindazok a nagy történelmi alapok, amik bennünk vannak, hát az egy nagyszerű gondolat. Hát figyelj, így látnak minket. Ez az igazság. És ez akár tetszik nekünk, akár nem, ez egy hallatlan, éles és kellemetlen tükör. Most az első részéről beszélek az előadásnak. A dramaturgiája pedig, ami miatt a haragvók vannak, az igazából szakkifejezéssel szólva tojik arra, hogy mi a dramaturgiai reflexe az embereknek. Egészen más dramaturgiával dolgozik. Egy mélyen intellektuális, a közönség tetszésére, akár követő képességére fütyülő dramaturgiával. Ezzel lehet vitatkozni. Ez nekem sem világom. Én azt gondolom, hogy a közönség értse, amit lát. Itt van, amit nem lát. De az, hogy ebben van egy nagyon erős eredetiség és szabályoknak a felrúgása, az számomra mélyen szimpatikus. Tehát ezt tudom mondani az előadással kapcsolatban, és nagyon-nagyon tanulságos olvasni, ugye mi komoly kutatásokat végzünk, az Örkény Köz műhely, itt több száz kérdőívről van szó, tehát nem arról van szó, hogy felhív néhány barátot, hogy mit szól, hanem több száz komoly kérdőív, különböző generációk és így tovább. Hallatlanul érdekes látni azt a nagyon éles határvonalat, de igazi komoly frontvonalat, ami a 18 év alattiak, 20 év alattiak és a fölöttük lévők között van. Nem nagyon találtunk olyan középiskolás például, akinek nem, hogy nem tetszene, hanem ellene elragadtatva attól, amit lát. Képzeld el, és én nem vagyok középiskolás, én magam vagyok a boomer. 65. éveben vagyok, tehát én nem így látom, ahogy ők, de ők így látják. És az, hogy ez a színház mer egy ilyet lépni, az nekem nagyon fontos. Az előadás természetesen lehetne jobb, meg lehetne gyorsabb, meg lehetne pergőbb, de körülbelül a kapott szövegnek a fele került színpadra. Mert ők azt gondolják, a szerzők, meg maga a rendező is, a Dohi Balázs, ők együtt nincsenek 50 évesek. Ők azt gondolják, hogy amit mi gondolunk a színházról, az nem igaz. Vagy idejét múlt, vagy poros. Még az is lehet, hogy kitalálják idővel, hogy mégse poros. Ennyit tudok erről mondani. Nagy híve vagyok az előadásnak.
Igen. Számomra nagyon széteső volt a történet, és a szétesésre már eleve azt predesztinálja, hogy 4 különböző részből áll, és a harmadik rész, ami egyébként Kerekes Éva abszolút monodrámája, egy fantasztikus Igen. alakítás, tehát Kerekes Éváért érdemes ezért a darabért bemenni a színházba, ezt mondhatom. Noha maga a Harry Potter féle elemzés, meg az ókori görög sorsdrámáknak az elemzése, hát úgy meg kell kapaszkodni, hogy hogy is kapcsolódik egyébként a 2000-es, meg a 2010-es, meg a 20-as, meg a 20-as.
Ez 20, ez 2020, tehát ez a Covid.
Igen.
Azért
igen.
A monológia, mert egy tanárnő, az otthon lévő gyerekeket tanítja.
De hogy kapcsolódik az eredeti történet folyamhoz?
Szorosan, de hadd ne magyarázzam. Jó. Lehet, hogy nem kapcsolódik magához a történethez. Látod, ez egy olyan elvárása a mi generációnknak, vagy a színházi szocializációnknak, amire ezek az emberek fütyülnek. És azt mondják, hogy az ő életélményük az az, hogy középiskolás korukban ahelyett, hogy értek volna, a fele középiskolás életüket otthon töltötték, és monitoron nézték a tanárukat. Azt kérte tőlük a színház, hogy az elmúlt 20-25 évről az ő optikájukkal beszéljenek. Lám, ha ebbe az ember belegondol, most nem arról beszélek, hogy ez milyen előadás, hanem arról beszélek, hogyha ebbe az ember belegondol, hogy valakinek a 4 év középiskolája, amikor általában az ember 14 és 18 közt a legtehetségesebb, a legfontosabb élmények érik, vagy majdnem a legfontosabb, vagy a felnőtté válás gyönyörű processzusának a drámája történik, benn zajlott egy szobában, ahol egyébként élnek, és nem fiúzhattak, és nem csajozhattak, és nem focizhattak, és nem volt szociális interakció, hanem be voltak zárva a saját szüleikkel egy szobába. Nem gondoltuk át, látod, hogy ez egy 4 felvonásos színdarab, komplett felvonásnyi életélménye. Ez más kérdés, hogy tetszik-e, ami történik a színpadon, vagy nem. De lám, ha ebbe az ember belegondol, hogy ez mi volt nekik, akkor egyből érti, hogy hogy kerül oda. Ez a csizma erre az asztalra.
Én azért nem értem, Pali, mert egyébként az orosz barát, menjünk vissza ez a címhez, a történet, hogyha mégiscsak kibogozzuk, hogy miről szól ez az egész, akkor 2000-ben ott van a főhősünk már megjelni, 2010-ben is, valamint 2025-ben is. De 2020-ban, amikor az online oktatást látjuk Kerekes Éva részéről, köze nincs,
a az hallgatók eredeti történhez. Nincs a hallgatók közt se az a lány?
Hát lehetséges, de nem jön át.
Mondom, hogy fütyülnek a hagyományos dramaturgiai igényre.
Na jó, figyelj! Tehát az a lényeg, hogy beszélünk róla, és kivált egy csomó ellenérzést, vagy szimpátiát, valószínűleg ezért érdemes színházat csinálni.
És a színházat a belső élményért érdemes csinálni. Ez inkább egy értelmi élmény a berzenkedéssel vagy a melléállással együtt. Nem ezért kell színházat csinálni, de ezért is lehet színházat csinálni, és ez is dolga. Tehát ez egy jó kis botrányos holmi, és ennyiben nagyon helyes, hogy ilyen. Egy rossz dolog történhet egy színházi előadással, ha az ember unatkozik rajta. Jó dolog történhet, ha tetszik, meg berzenkedik, vagy borzong. A másik, ha pusztán borzong, és egyáltalán nem tetszik, de az is valami.
Az első évad, amikor már nem te vagy ennek a színháznak az igazgatója. 2025. március 1-én adtad át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, és ugye a 2025-26-os évad, amikor te színészként, és remélhetőleg még rendezőként is, de részt veszel a színház munkájában. Tehát társulati tagként veszel részt a színház munkájában. Eltett már fél év nagyjából, hogy nem vezeted a színházat. Milyenek a belső tapasztalatai? Tehát hogy hat rád ez a helyzet? Magánemberként, meg nyilván szakmai szempontból is kérdezem
nagyon
ezt.
Nagyon meglepő lesz szerintem, amit mondok. Az, hogy nem vagyok a színház igazgatója, az sehogy nem hat rám. Semmiféle újdonság, semmiféle meglepetés nem ért március 1-e óta. Én pontosan ilyennek képzeltem, hogy ez ilyen lesz. Azt a búcsúzási munkát, hiszen ilyenkor mindig van egy adag gyászmunka, azt réges-rég elvégeztem, amikor még igazgató voltam. Tehát én úgy tudtam kilépni ebből az élethelyzetből, hogy igazgató vagyok, hogy az semmiféle megrázkodtatást nem okozott. Az, amit a színházban látok, hogy mi történik, az javarészt a kedvemre van. Egy-két apróság van, ami nincs a kedvemre, vagy amiről azt gondolom, hogy talán én nem úgy csináltam volna, de azokban sem látok bajt. A 80-90%-a pedig kifejezetten kedvemre van, és olyasmi, amit én nem tudtam volna megcsinálni, ami már nem az én dolgom lett volna, és nem is jutott volna eszembe.
Például?
Mondok egy példát. Én azt hiszem, hogy én egy szerény igazgató voltam. Például az igazgatói irodám is kifejezetten szerény volt, és majdnem a legkisebb volt, és a felajánlott kényelmesebb helységek közül a legkevésbé kényelmest választottam. Egyedül voltam az irodában, hozzáteszem, én ugye itt laktam lényegében, hiszen én színész is vagyok, és rendező is, tehát ugye úgy van, hogy az igazgatói munka után én mentem a színpadra. És Láma Gáspár Máté elment a még kisebb helységbe, és ebbe a valamivel nagyobb helységbe dolgoznak hárman, és ők a Polgár Csabival dolgoznak ketten abban, ami ennél valamivel kisebb, ugye? Például. erre mondom, hogy a kedvemre van. Tehát azok a alapvető dolgok, mert egy morál van, és a mélyén mindennek a jellem van, amik garantálják, hogy alapvetően a pszichológiája és a közösségisége a színháznak rendben lesz, ez teljesen látszik, hogy rendben van. Nagyon kedvemre való, ami ott fönn az irodákban történt. Az intellektuális része pedig az, hogy Gáspár Márti egy rendkívül művelt és nagyon tágoptikájú ember, és nagyon európai az optikája, meghaladja az enyémet. A színházi tapasztalata nem haladja meg az enyémet, de a kortárs áramlatokra való nyitottsága meghaladja az enyémet. Már csak életkori, szocializálódási, diplomaszerzési, Párizsra gondolok, nemzetközi kapcsolatrendszeri, hát ő egy kulturális menedzser, míg én be voltam költözve az Örkény Színházba, és itt építkeztem, ő pedig, ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy vagyok egy helyen, ahol rakom a falat, ő pedig utazik a világban. Hát egyszerűen más az optika. És a Polgár Csabi, aki már egy igazi komoly generációval alattam van, és ennyiben előttem is természetesen. Tehát a kettejük szellemi horizontja az szintén nagyon kedvemre való. Most aztán, hogy a repertoárban éppen 4 bemutató van, vagy 3 bemutató, melyik színpadon, hogyan, ez egy hosszú távú lauf, ez, hogy mi a színházigazgatás. Tehát igazából egy színházi korszaknak a mérlegét akkor lehet megvonni, amikor az véget ér. Nem, hogy az első bemutatókor nem lehet megvonni, de még az első évad végén sem, meg még a második végén is csak olyan szó-szó. Arra a kérdés, hogy hogy vagyok, azt tudom mondani, hogy kösz jól a színházon belüli helyzetet tekintve. A színházon kívül pedig ki van nyilva a világ, de ott sem ért meglepetés, mert pont azzal foglalkozom, amivel terveztem foglalkozni, és amihez nem engedett hozzá az igazgatásnak a napi praxisa. Tehát írom azokat az anyagokat, amiket írok. Az évi egy szerep abszolút elég. Jövőre lesz dolgom újra, de erről nem beszélünk, de én már tudom, és ez megint egy nagyon izgalmas dolog lesz. Teljesen más, mint amit tőlem az Örkényben megszoktak.
Mielőtt kinyitjuk a kaput, és elmegyünk másfelé, hogy merre is lehet téged látni mostanában, maradjunk még egy kicsit az Örkényben, mert jó, azért nagyon sok olyan előadás van, amiért nagyon fontos bejönni mind a mai napig, ha téged valaki látni akar. Én első helyen említeném a Szolnest feltétlenül, és az nem is ide kell jönni az Örkény Színházba, hanem el kell menni a Szkénébe, ugye?
Hát átvittük, mert nagyon kicsi a stúdiónk, és nagy volt az érdeklődés. És hát ott majdnem 2-szer annyian férnek be, úgy, hogy meg lehetett őrizni az előadásnak a stúdió jellegét, tehát az igazi intimitását, meg az, hogy körbeülik a nézők. Mert az fontos hozzá, az a szerkezete az előadásnak. Én a nézőtéren ülök az előadás előtt, tehát ülnek be a nézők mellém, és épp a legutóbb Miss Holnessen hallottam, hogy egy fiatalember mondta a barátnőjének, mellém ültek le, hogy hát ő még ilyet nem is látott, csak olyat, ahol szembe van a színpad. Holott, hát ez egy évtizedek óta bevett forma, semmi új nincs benne, ez a két oldalról, sőt négy oldalról való szemlélése egy előadásra, de ám van, akit még ez meglep.
Aztán Bűn és bűnhődés Porfiri szerepében, de vagy a Hattyúban, az Anyám tyúkjában, a Kertész utcai Shakespeare mosóban, és természetesen Azt meséld el, Pista.
Igen.
azt úgy látom magam előtt, hogy ezt valahogy mindig menni fog, amit te vagy.
Hát lehet, vagy amíg meg nem unom, vagy ki nem ürül. Ugye ez 30 éves a Pista, tehát akármilyen kínosan hangzik, márciusban lesz 30 éve, hogy bemutattuk a Comedium Színházban. És ott ment 200-at, és aztán kértem át az Örkénybe a Comedium. Nagyon rendesek voltak, Radó Gyula volt az igazgató, és elengedte. És azt mondta, hogy jó, hát hogyha ottan most te igazgató lettél, akkor vidd át. Tehát azóta van itt 25 éve. Hát akkor 5 évet ment a Comediumban, és 25 éve megy itt.
És van még egy Örkény műsorod.
Kettő van, hát van egy, ahol egy perceseket olvasok fel Lukács Mikivel, aki nélkül ez nem lenne, mert pont olyan fontos, mint én, tehát őróla tiltakozna, de én úgy vagyok tájékozva, hogy ő a világ legjobb cimbalmusa ma. Értem ez alatt a földgolyót. Itt egy elképesztően jó művész. Mindenféle szempontból. Mint cimbalmos, mint zeneszerző, mint jazz zenész, mint szabad improvizációkban, klasszikustól egészen szabad kortárs zenéig mindenben, és hát egy állati jó személyiség, tehát egy nagyon szeretnivaló ember. És ő zenében ugyanazt a horizontot hozza, ami az Örkényé, tehát egy nagyon szellemes és mély és rejtőzködően mély, szemérmes, stb. Horizontot.
Ez az Életértelme című műsorotok.
Ez az Életértelme című műsorunk, és van még egy, ahol én szintén egy perceseket, javarészt ugyanezeket olvasom fel, Máté Gábor pedig Eszterházikat olvas, mert neki is volt egy műsora a Lukács Mikivel, amit egy alkalommal összeraktunk egy jótékonysági fellépésen Kalocsán, a Kékmadár Fesztiválon. Őt is hívták, engem is, és a Mikit is. És akkor, hát ha már mind a hárman ott vagyunk, és úgyis csak másfél óránk van, akkor legyen egy ő, egy én, egy én, egy ő. És a Miki cimbalmozik. Tehát ez teljesen adhok. Egyszeri próbálkozás volt, külön kiadás címmel. Igen ám, csak kiderült, hogy ez a két szerző, ez nagyon jól egészíti ki egymást. Tulajdonképpen nagyon hasonló az Eszterházi publicisztikák optikája, és az Örkény egyperceseinek az optikája, és az a fél évszázad, vagy negyed évszázad, ami az Örkény halála és a jelenkor között van, az pont Eszterházi betölti. Magyarul egy teljesen kortárs esté válik, ahol a horizont nagyon-nagyon magasan van. Itt a két szerzőre gondolok természetesen, tehát az ő nyelvük, egyáltalán a gondolkodásuk, a világérzékelésük és a nyelv, amin beszélnek, az annyira más, mint a mai, és itt bátran gondolhatsz a közélet horizontjára és a közélet nyelvére, és a közpolitika nyelvére, de az utca nyelvére is, de még a családokon belüli nyelvre is, annyira más és annyival magasabb, hogy ezt az emberek gyönyörködve hallgatják. Ezt a szellemi horizontot, nem minket, mi tolmácsok vagyunk, átfolyik rajtunk, mint a vízcsapon. Csináltam egy új estet, ez az első azóta, az első önálló. Az a címe, hogy műhelylátogatás, és versekről van szó benne, de nem pusztán verseket mondok, hanem arról beszélek az én műhelylátogatás, hogy miért mondok el valamit, és miért úgy mondom el, ahogy. Tehát körülbelül 30 vers van.
Klasszikus költők versei.
Hát mi az a klasszikus?
Arany,
hát,
Adi.
Hát is, hát kortársakik. Hát Kemény István is van benne, meg Parti Nagy Lajos is van benne.
A kedvenc arany, szédet válogattad?
Arany. Nem válogattam olyat, amit nem szeretek természetesen, mert miért kínlódjam vele. És amit szeretek, annak is a tizede fért bele. Tehát amiből felkészültem, és volt hasznos vagy haszontalan hozzáfűzni való, az olyan 40 vers. 50. És Debrecenben volt a bemutatója a Páholy Színházban. Az egy nagyon intim és nagyon pici kis hely, ahol egy értő, finom közönség van, és azt gondoltam, hogy ott mernék vele először a közönség elé állni, és másnap az Odeonban, ami már nagy, az már 300 nézőfilme volt, és az első előadáson belevágtam. Mondtam, hogy ez az első, ezt tudták, nagyon jól esett nekik, hogy ott van. És 2,5 óra után túl voltam a felén, és közben nem volt szünet.
Úgy néz ki, hogy mondjuk azt mondod, hogy most Ady Endrét fogsz mondani, és igen, elmeséled, hogy miért,
igen,
mondod
miért?
Ezt a verset.
Hogy miközben
mondsz. Szabadon mondod, tehát nem egy megtanult szöveget.
Na, hát többé-kevésbé, hát átgondoltam, mondom, de többé-kevésbé szabadon, persze.
És akkor utána elmondod a verset.
És utána elmondom a verset, de olyan is van, hogy a vers közben megállok, és beszélek, és folytatom, és újra elmondom. A személyes a színészetről szól, a versmondás feladatairól szól, arról szól, hogy én miért választok ki valamit, mi az, amit észrevettem benne, amit szerintem még nem vettek észre. Van néhány olyan dolog, amit egészen másképp tartok helyesnek tolmácsolni, mint ahogy szokták. Beszélek arról az ellentmondásról, vagy arról a lelkiismereti kérdésről, hogy most az ember tulajdonképpen milyen jogon áll egy vers elé. Hát egy vers az ott van a könyvben. Vegye elő az olvasó, olvassa, gyönyörű versélménye lesz, és létrehozta a sajátját. Milyen jogon tolom én magamat, mint aki a fényképezőgépben egy portréképbe beáll a harmadiknak, és vágja a pofákat. Hogy jövök én ehhez? Erről is beszélek, erről a lelkiismereti problémáról. Arról is beszélek, hogy tulajdonképpen a mondott vers az a versnek az eredeti joga. Az, hogy a vers le van írva, hát ez egy teljesen modern jelenség, alig 4-5 ezer éves. Ez semmi ahhoz képest, hogy a vers mióta létezik, mint jelenség, mint emberi képződmény. Hát 50 ezer éve biztos. És beszélek arról, hogy mi lenne a vers szerintem, hogy hányféle van, hányféle színészi attitűd van, amivel az ember közelíti. Van szerepvers, van olyan vers, ahol teljesen vissza kell vonulni, van, ahol elég kell állni a szövegnek, és így tovább. Szóval ilyesmi, műhelylátogatás ez a címe. És 2,5 óra volt, és nem mondtam el mindent. Nem volt szünet, és közben kérdezgettem őket, hát ez egy ilyen félig baráti helyzet, hogy folytassam-e, mert semmiképp nem akarom őket terhelni azzal, de még van. Igen, igen, folytasd, folytasd. De azért nem mondtam el mindent. Ez azt jelenti, hogy azt még nem döntöttem el, hogy az otthonában, ez a Marcimányi téri műfázban lesz otthon, ott lesz havi 2 előadása, nem is véletlenül egyébként, nem elmondom miért, és azt nem döntöttem el, hogy ott inkább egyben lesz szűk 2 óra, vagy szünettel lesz 2,5. Ki fogom próbálni így is, ki fogom próbálni úgy is. Hát azért a Marci, mert ugye ott van egy erős irodalmi hagyomány, előadóestek hagyománya, és nem mellesleg a Kalákának a hagyománya. Ott tartotta 40 éven át az előadásait, tehát ők ott voltak otthon a Marcimányi téri műfázban. És ott láttam Latinovicsot és a Kalákát 1975-ben. Na most, ha szörnyűködtél azon, hogy 30 éve volt a Pista, akkor tájékoztatlak, hogy az 50 éve volt. És én voltam 15, és nagyon fontos élményem, egyáltalán nem ezért lettem színész. De ezért kértem gitárt a szüleimtől 75 karácsonyára, amit az apám nagyon rendesen meg is vett, egy teljesen használhatatlan 7 húros szovjet gitárt. Nagyon boldog. Igen, azok most 7 húrosak voltak a szovjet gitárok. Hát nem raktuk föl a legalsó húrt, és akkor úgy használtuk. De aztán lett másik gitárom. Tehát ez egy számomra legalábbis kultikus hely, és azt gondolom, hogy hát ha lesz valami kamasz a nézőtéren, aki majd 50 év múlva elmondja ugyanezeket a verseket a maga kedve szerint.
Minden esetre ránéztem a műhelylátogatás programsorozatodra, és hát óriási az érdeklődés. Pillanatokat elfogadva.
Hajrá, hajrá.
Tehát sok mindenkiben van igény arra, hogy hát szerintem elsősorban arra, hogy téged hallgassanak verseket.
Hát ennek mondani. Nagyon örülök, ez nagyon jól esik, köszönöm szépen, majd igyekszem megfelelni. Tudom, hogy erről is szó van, tehát az nagyon nem mindegy, hogy kiáll elő versekkel, de azért arról is szó van, hogy alapvetően megváltozott az időtöltési és a kultúra fogyasztási környezetünk az elmúlt 20 évben.
Internet.
Internet is, meg a képernyő is, tehát hogy rá vagyunk ragadva a képernyőre, és az, hogy elengedjük a képernyőt egy 1,5-2 órára, azt szerintem mindenkinek jól esik. Szerintem ez is benne van ebben.
Az előbb említetted a gitárt, amit először 7 húrral kaptál meg, de azóta is nagyon szívesen veszel a kezedbe. Ugye egy nagyon emblematikus előadásotok volt Huzella Péterrel.
Igen, ez nincs már. A Víjon. Hát azt abba hagytuk.
Miért?
Nagyon régóta ment, és úgy éreztük, hogy kimerült.
Elszínházban azért lehet még látni.
Ott lehet látni, fölvették. Igen, itt volt az utolsó, pont az Elszínház felvétel kedvéért. Azt lehet érezni, hogy mi van, amikor maguk az előadók, nem azt mondom, hogy unják, fogalmazhatnék úgy is, hogy meguntuk. Hát 200-valahányszor volt, az is 25 éven átment. Nem arról van szó, hogy meguntuk, hanem arról van szó, hogy nem maradt benne számunkra új réteg, tehát a magunk számára kimerítettük. Azért az előadó művészetben egy kicsit úgy van, hogy az ember úgy szeret bányászni egy szövegben, hogy mindig maradjon benne érc, amit ki lehet belőle nyerni. Valami új, valami meglepetés. Amikor azt érzed, hogy ez egy mentőhányó a magad számára. Tehát ebből az anyagból mindent kivettél, amit ő neked jelenthetett. Másnak jelenthet sokkal többet és egész más, de magad számára már csak repetálás. Színházban is van ilyen, hogy egy előadás úgy érezzük, hogy kiürült, és akkor le kell venni a műsorról. Tudnánk úgy tenni, mintha, de nem kell. Akkor kell új anyagot keresni.
Remélem, Örkényen nem jutsz el idáig. Például egyik ilyen alapélményem nekem nyár, Ördökatlan Fesztivál.
Igen.
És én már nem tudom, hányszor láttam Azt meséld el, Pista című előadásodat, és mindent megtettem azért, hogy ott is meg tudjam nézni, és akkora volt az érdeklődés. Kin álltak az emberek végtelen hosszú sorokba, hogy valahogy bejussanak az előadásodra.
Hát figyelj, el van az előadás kicsit kultosodva, ami nagyon jól esik, természetesen túlzás, de muszáj mondjam, és hidd el, én nem vagyok álszerény, tehát szerintem én jól mondom azt a szöveget, de hidd el, hogy ebben az Örkény szöveg a lényeg, ez egy óriási, valójában érzelmes utazás, egy nagy panoráma, amit vele bejárunk. Tényleg egy óriási mozi. Én vagyok a közvetítő, és mindenkinek a fejében, a belső vásznán egy hatalmas mozi a nagypolgári jóléttől, a 20-as, 30-as évek jólétjétől, a nagyon összefoglalva a háborún, a munkaszolgálaton, a hadifogságon, az 50-es évek poklán, 56-on és a 60-as években való, nagy nehezen való magára találáson át, az öregedés kínjaiig egy óriási mozi, ami mindenkinek a fejében lepereg, és ráadásul mindenki összeveti a saját szüleinek, ma már nagyszüleinek, vagy dédszüleinek az élményeivel. És a műfaj az nagyon ősi. Tehát az én igazi hozzáadott értékem ehhez az, hogy kitaláltam, hogy ez legyen. Nem is az, ahogy mondom. Tehát az, ahogy megéreztem azt, hogy talán az Örkény István saját élete az egy szimpati formában érdekes, mert egy tipikus 20. századi élet egy teljesen atipikus eredeti optikával.
Bár a Via műsorokból elég volt, ahogy mondtad, viszont a zenélés az neked egy nagy szerelmed.
Nagy szerelmem, de hát ön még benne elég jó ahhoz,
hát,
hogy ez
azért csinálod.
Nem csinálom, elkísérgetem magamat gitáron, tehát a zenélés az ott kezdődik, ahol én véget érek. Bocs, hogy korrigálom, de azért ez így van. Hát én egy olyan gitározó vagyok, aki a saját szövegeit lekíséri, de nem, a zene az más.
De van, amikor fellépsz nagyon profi zenészek mellett, énekesként.
Igen, olyan van.
Például a Dés Laci is írt neked dalt.
Az a perverziója, hogy szeret színészekkel fellépni. Dés a zenész. Én a magam részéről egy színész vagyok, aki énekel.
És a Budapest Bár is úgy gondolja.
Ugyanez. Én vagyok az éneklő színész, még akkor is, ha van egy nóta, amiben sikálom a gitárt, ők pedig zenészek.
De a zenészek elmondják, hogy milyen végtelen inspirálják őket, a színészek egész másképp adnak elő, mint a idézőjel, most nagyon idézőjel, a csak énekesek.
Megható elfogultság, nem dőlni be neki.
A Tóték az egyik legfontosabb, emblematikus előadása az Örkény Színházak. Mikor mutattátok be pontosan?
10 éve.
Na most elkövetkezik az utolsó előadás, miközben egy nagyon emblematikus napon. December 31-én, szilveszter estéjén. Nagyon rólad fog szólni ez a nap, mert ezen az estén Gálfi László előadja a Darvas című műsorát, amit te rendeztél. Igen. Megnézhetjük a Tótékat, amit te rendeztél. Sajnos nem látunk benne, de te rendezted. És ami még pluszban érdekes, mint egy bónusz, hogy Weiser Alinda készített egy dokumentumfilmet arról az utolsó fél évről, amit te még eltöltöttél igazgatóként.
Együtt a Mátéval.
Aminek az a címe, hogy én olyan színházat szeretnék. Mesélj erről az estről. Például, hogy kell a Tótékat levenni?
Azért, mert a Csúlya és a Pogár Judit megöregedtek.
Esetleg más szereposztás?
Ez egy olyan konstrukció, ez egy olyan kamarazene, valódi kamarazene, ugyan nem négyen vannak, hanem öten, de ez egy vonós ötös, akik 10 éve 130 előadás óta együtt zenélnek. Természetesen nem lehet egy-egy elemet kivenni, és mind a ketten úgy érzik, az Imre is és a Pogány Judit is, és szerencsére egyikük sem rozoga, és szerencsére mind a ketten tele vannak alkotó energiával, ami hát nagyszerű, és hát élünk is vele, de úgy érzik, hogy nem ott tartanak a pályán. Tehát ez kicsit olyan, természetesen most túlzok, de olyan, mintha én tőlem valaki azt kérné, hogy akkor most hát akkor Rómeót mégis játszam el. Nem, nekem Lőrinc Barátot kell játszani. Tehát azt az aktív, aggódó, 40 és 50 közti szülőpárt, akik aggódnak a fronton lévő fiúkért, és azt a harcot megvívják az őrnaggyal, aki a sötétség megjelenése az Idillben, hogy ezen túl vannak színészileg és emberileg. Ez egy hajszálpontos belső érzés. Ez egy biológiai pálya, Éva. Beszéltem róla, hogy miért kell abba hagyni a víjont, ha úgy éreztük, hogy kimerült számunkra. Ez pontosan ilyen helyzet. És azért fogalmaztam tisztán, hogy kiöregedtek úgymond a szerepből. De a Fica is és a Nóradia is, akik Ágikát és az István Gyulát játszott, tehát Tóth Gyulát, a fiút, egy más szerepet is, egyszerűen túl vannak már rajta. 10-12 év a színházban egy szerepkör lejárta. Ezért kell levenni. És ezt ők hajszálpontosan érzik, ők kérték, és én ezt meghallottam, a vezetés is meghallotta, és muszáj, ha a Tótékról beszélünk, a Gáspár Ildi nevét említeni, aki elszerződött a színháztól, most Berlinben él, többedik rendezésére készül magában a Deutsches Theaterben, miután végigrendezte fél Európát, tehát nagyon jelentős karrier, több mint küszöbén áll, ott rendező Berlinben, és hát harmadik éve kint él. Ennek ő volt a dramaturgja. És azt a remek gondolkodást, amit a Macskajáték új szövegkönyvében kezdett ő 15 évvel ezelőtt, azt a Tótékban teljesítette ki, már ami Örkényt illeti, tehát ez egészen más típusú szövegkönyv és más típusú előadás, mint ami az Örkény Tótékjába kapcsolatban szokott lenni, tehát 4 szék van benne, és egy üres színpad, és a színészek. Tehát minden a nézőre van bízva, szerencsére van róla felvétel, nem tűnik el az előadás. Nagyon nehéz munka volt, gyönyörű munka volt, annyira szerettük már a munkát is, és annyira éreztük, hogy itt valamit meg lehet fogni valóban az Örkény István szellemiségéből, hogy pokolian elrontottuk a premiért, tehát egy baki parádé volt, felejthetetlen bukás a premier. De hát maga az előadás persze jót állt magáért, és azóta műsorom van. Na csak azt akartam mondani, hogy az Ildikó optikája nagyon fontos volt, aki tulajdonképpen az eredeti jogaiba vitte vissza Örkényt, mert a színészek ebben az előadásban narrálják önmagukat, kommentálják önmagukat, ami teljesen az Örkény István gondolkodása, aki hol belebújik a szereplőibe, hol fölülről néz rájuk, és most jut eszembe, csak lekerekítendő a beszélgetést, hogy lám, ha a műhely látogatásban a színész egy versből kibújik, kicsit kommentálja, hogy mit csinál, és visszabújik a versbe, az egy elég hasonló gesztus.
Epres Attila játssza az őrnagyot, mert az ő úgy nevét van. Nem említettük még.
Igen, mert ő még nem öregedett ki a szerepből, tehát ő még benne van.
És ő sajnálkozik, hogy vége az előadásnak.
Figyelj, egy színész, amikor egy szerepet 120-szor eljátszott 10 év alatt, akkor általában különösebben nem sajnálkozik, hogy el kell tőle búcsúzni. Azt hiszem. Egy-egy előadásban, egészséges helyzetben ennyi van. Nagyon sikeres monodrámák esetén, persze vannak sok százszor játszott előadások, nálunk is volt ennél hosszabb széria, például a Testőr is többször ment, talán 150-szer körülbelül még annak idején, amíg Végvári Tamás meg nem halt, aminek 16 éve, de ez egy nagyon szép széria. olyan, mint egy szép végigélt élet. Tehát sajnálkozunk, de azt érezzük, hogy rendben van, hogyha valaki 96 éves korában ezen derül, és addig egy teljes, egész szép életet élt. Azt gondoljuk, hogy oké, aláírnánk mindannyian. Azt hiszem, hogy egy teltházakkal futó, fontos, respektált, számunkra is nagyon, és a nézők számára is nagyon fontos előadásnak a 120. előadása környékén, amikor úgy érzik a színészek, hogy ez már nem az ő életkorukhoz való, abba hagyni az a lehető legszebb életút egy előadásnak.
Hát ez lett december 31-én a dokumentumfilmmel együtt. Nem. Kezdődik az új év. Nézzünk bizakodva a jövőbe.
Egyetértek.
Mondj egy bizakodó mondatot, hogy te hol fogod folytatni.
Hát azt tudom mondani, hogy tele vagyok tervekkel, és ezek a tervek, ezek javarészt önmagamra vonatkoznak.
Ezt hogy kell érteni?
Hát úgy, hogy az eddigi terveim javarészt az Örkény Színházra vonatkoztak, helyesen, hiszen ez volt az életfeladatom, és most javarészt önmagamra vonatkoznak. Saját időmmel, amennyi van, tervezek hatékonyan bánni.
Újabb előadások lesznek?
Hát mi más?
Tehát sok felé fogunk téged látni.
Szétaprózni nem akarom magam, és sokkal több dologban beletenni nem akarom magam. Elég sok mindent mondok le, hogy ne aprózódjam szét. Tehát azért igyekszem fókuszban tartani, lesz dolgom az Örkényben, és lesz azon kívül, és azt hiszem, hogy olyan dolgokat fogok csinálni, amiket eddig nem, és ez benne a legvonzóbb, ha minden összejön persze. Meg ugye erre mondják, hogy hát ha élünk.
Nézzünk bizakodva a jövőbe, mondtuk Mácsai Pállal, és most a beszélgetés zárásaként hallgassuk meg, hogy hogyan gondolta ezt a műsorban sokat felemlegetett Örkény István az ő egypercesében.
Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengés-bongás, nagy változások hírnöke lesz addigra. Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel, az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangkongás. Néhány aggasztjának könnybe lábad a szeme, valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves peh széria. Visegrád, akkor már nem ennek a csöpp kis országnak lesz a székhely, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, amelynek 4 tenger mossa partjait. Vagy 5. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, hogy össze ne keverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették föl a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, amely addigra minden élő nyelvbe felszívódik méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni például, spanyolul, annyit tesz majd utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsámámból kigyógyultam, és ha valaki Londonban így szól, I'm going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz most. Oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem is. Itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige 7 civilizált nyelven. Norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd ropogós kacsa sültet eszem. Eszeleszik idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhina csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, és az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak, majd például a vanília helyett, amely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászában tehát, a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború. Csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.
A mai kávéház vendége Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény Színház alapítója volt. A beszélgetés közben Lukács Miklós Cimbiózis triója muzsikált. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Szemed, amikor te rám néztél, mélyült a szemed. Van van-e ilyen rám nézés, milyen, hogy lehet ilyen? Vártál, hogy mi legyen, aztán elfordult én tőlem a fejed, mert mintha szégyelnéd, gyorsan lecsukott szemed.
Úgy mentem el, mert akkor megláttam, hogy nem vagy egyedül. És az a nő várja, hogy vidd el táncba, mert zene hegedül. Árad a hegedű, én meg szégyeltem, nézésem egyedül, pedig látom.